Kedves testvérek, Jakab apostol levelét nyissuk fel Bibliánkban. Jakab, helyesebben nem is apostol, hanem az Úr testvére írta ezt a levelet. Jakab levele, első fejezet, első 12 versét olvassuk fel. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája. Üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Hálát mondunk, jó Istenünk, hogy időzhetünk ígéd mellett, köszönjük ezt a vasárnap délelőttöt. Köszönjük, hogy bizakodunk abban, hogy szent lelked, aki által megirattak ezek a sorok. Ugyanaz a drága lélek segít nekünk annyi idő múltán is ezeknek a megértésében és alkalmazásában. Így kérjük áldásodat az ige hirdetésére, az ige hallgatására, és annak megtartására, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Jakab nem nevezi magát apostolnak, hiszen ő az Úrnak a testvére volt, féltestvére volt, ugyanúgy, mint Júdás is, aki írta a levelet. Viszont a jeruzsálemi gyülekezetnek igen jelentős személyisége, vezetője volt egy időben, és levele egy különleges levél, amelyet Luther Márton, a nagy reformátor kicsit leértékelt, szalma levélnek nevezte, azért, mert túlságosan a cselekedetekre helyezi a hangsúlyt, de hát bizonyára, hogy így kellett, hogy írjon, mert mindig, ahogy az írókat a Szentlélek vezette, és akiknek írták, volt valami fontos dolog, amit hangsúlyoztak és amit kiemeltek, mint ahogy ma is, ha valaki szolgál az igével, akkor van annak valami éle, van annak valami lényeges dolga, amit kiemel az ige hirdető, amire a lélek indítja. És hát Jakab a cselekedetekre helyezi a hangsúlyt. Pál a római levélben viszont a hitre helyezi a hangsúlyt, És Luther, ugye, hát éppen a római levél által tért meg, illetve Habakuk levelében is ugyanaz az idézet megvan, mint a római levélben, hogy az igaz ember pedig az ő hite által él. Viszont igaza van Jakabnak is, ne felejtjük el mindjárt aláhúzni, hogy ha valakinek nincsenek cselekedetei, az ő hite mit sem ér. Tehát a hitét lenullázza, értéktelenné teszi a hitét, ha nincsenek hitből fakadó cselekedetei. Itt aztán már ugye sorrendiséget lehet megállapítani, esetleg lehet ezen vitázni, de nem érdemes. Azért van benne a Bibliában mind a kettő, mert mind a kettő fontos, mind a kettő lényeges. A hit is a maga helyén, és a cselekedetek is a maga helyén fontosak. Itt azt látjuk, hogy Jakab az ő levelét a szorványban élő 12 törzsnek írja, vagyis azoknak a zsidó keresztényeknek, nyilván, hogy nem megtéretlen zsidóknak írja, mert hát a levél tartalmából azért kiderül, hogy hát nem egyszerűen zsidóknak írja, hanem zsidó keresztényeknek, akik szétszóratásban éltek már akkor, diaszpórában, a görög világban, mai római birodalom, az akkori római birodalom területén, ma meg hát az egész világon nyilvánvaló, bár némely területekről elzavarták őket, és elűzték őket, és hát ezért alakult meg részben Izrael állama is. Na de itt én ezt be is fejezem, ezt a gondolatsort, és próbáljunk belevágni az Úr segítségével abba a témába, amiben ő mindjárt belevág ezzel a szóval. Hát akkor csapjunk a közepébe a témának, és ő a megpróbáltatásokról beszél. Tudjuk, hogy a korai keresztények nagyon sok megpróbáltatáson mentek keresztül. Erről maga Jézus Krisztus is beszélt, mikor még ott volt tanítványai között, és ott volt az ő népe között. És ez nyilvánvaló a Cselekedetek könyvéből is, hogy nagyon sok megpróbáltatáson mentek keresztül a korai keresztények, levelekből és a Jelenések könyvéből is nyilvánvaló. Ma is világszerte több helyen, és a keresztények több országban üldöztetést szenvednek. A menekült hullám részben, nem tudom megítélni, hogy milyen részében, lehet, hogy csak kisebb részében, olyan emberekből áll, esetleg Szíriából, tehát akik keresztények, és akiknek mindenki el akartak jönni onnan, mert nem bárták meg azt, hogy megölik őket. Nyilvánvaló, hogy ez az ő döntésük volt. Maradhattak volna is, ez mindenkinek a saját döntése. Eljöttek. A menekült hullámnak a nagyobbik része szerintem az esetleg az más szempontból. Bár nehéz ezt megítélni, mert úgy is neveznénk, hogy menekültek, illetve betelepülők, akik a jobb élet reményében változtatnak, hogy kiken kell segíteni. A Biblia szerint elsősorban azokon, akik bajban vannak. Ha valakit leütnek az úton, mint ahogy az irgalmas samaritánus is rátalált egy ilyen emberre, odament, és a korabeli viszonyokhoz képest a legnagyobb segítséget megadta. Bölcsen, okosan, értelmesen ellátta az akkori gyógyszerekkel, olajjal és borral, bekötötte a sebeit, bevitte a vendégfogadóba is, valamennyit fizetett, nem adta oda az egész pénzét, hanem csak még visszatérek, valamennyit fizetett. Ez szerintem minden kereszténynek is a kötelessége, hogy ennyit megtegyen. A szeretet az kell, hogy értelmes szeretet legyen. Tehát itt most nagyon nagy kihívás van egész Európa felé, amelyről azt mondják idézőjelben, hogy keresztény világ, hát sajnos, hogy nagyon messze van már Európa ettől. Épp ezért most próbára van téve, és lesz téve Európa, mert ez nem csak ebben az évben lesz így, hanem az előre jelzések szerint legalább 10 éven keresztül ez így lesz, és ki tudja, hogy még mit hoz a jövő, ebben nem látunk bele. De ha tényleg van szeretet, akkor az megfontolt és értelmes szeretet legyen, vizsgálja meg a dolgokat. Olvastam egy olyan keresztény családról Lengyelországba, akik befogadtak egy szír keresztény családot, és azt mondták, hogy ezek komoly keresztények, tudjuk, hogy ezek dolgozni is fognak, és tehát megteszünk értük mindent, hogy őket segítsük. Igen. Ezzel én be is zárom az én ehhez való hozzászólásomat. Segíteni kell, de nem értelmetlenül, hanem bölcsen. És hogyha ilyen kihívásnak leszünk mi is kitéve, akkor az Úr adjon nekünk ebben szeretetet és bölcsességet is. Visszatérve, mert onnan indultam el, hogy a korai keresztények komoly megpróbáltatásnak vannak kitéve, és ez úgy látszik, hogy a mai világban is ez kiéleződik egyes országokban. Jézus azt mondta, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én beszédeimet megtartották, akkor a tiéteket is meg fogják tartani. Tehát nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Pál apostol pedig azt írja, hogy akik kegyesen akarnak élni az Úr Jézus Krisztusban, azok bizony szenvedéseken kell, hogy keresztül menjenek. Nem kerülhetik el azokat. Azok üldöztetni fognak. Mert itt még Magyarországon sem a te magyar szomszédod, amely laksz egy nagy társasházba, lehet, hogy azt sem érti meg, mert valakiben ellenséges indulat van feléd, hogyha látja, hogy te egy komoly keresztény vagy. Van, aki meg nagyon szeret. Tehát itt megoszlanak az emberi vélekedések is. De testvérek, egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan tekintünk a próbákra, a megpróbáltatásainkra. Tekintsünk úgy a megpróbáltatásainkra, hogy azokat az Isten adja. Nem véletlenül kerülünk bele a próbák benne vannak Isten tervében. Ilyenkor mindig megméretünk, mérlegre kerülünk, és nyilvánvaló lesz, hogy mi van a mi szívünkben. Ugye, hogy hajdan Izrael a pusztában, miközben vándorolt, Isten megpróbálta őket. Joga volt erre Istennek? Hát hogyne? Hiszen Isten megváltotta őket, kihozta őket Egyiptomból, szolgaságházából. Hát ha Isten őket megváltotta, szabad lábra helyezte őket, megszabadította, megnyitotta előttük a veres tengert, és adott nekik vizet, és adott nekik kenyeret, és húst is adott nekik. Istennek joga van, hogy próbára tegye az ő népét, hogy vajon akarnak-e élni az ő törvénye szerint, hogy vajon türelmesek-e, hogy vajon hát bíznak-e Istenben. És ők sajnos a próbák között elbuktak. Elbuktak. Úgyhogy végül is nem mentek be. Akkor azonnal az ígéret földjére, bár bemehettek volna, de Isten nem engedte meg, hogy bemenjenek. Úgyhogy 40 évig kellett körözni pusztában nekik, és ott veszett el egy nemzedék, és a következő nemzedék mehetett be, mert a próbákban elbuktak. Milyen hívő ember az, aki hívőnek vallja magát, és aki élvezi az Isten szeretetét, de nem alkalmazkodik az Isten igéjéhez, az Isten törvényéhez, jár a maga útján, próbákban elbukik, zúgolódik. Azt mondom, hogy nem hűséges az ilyen ember. Meg kell jegyeznünk azt, hogy Istennek szuverén joga, hogy megpróbáljon bennünket, de Isten sohasem kísért. Ez benne van itt az igében is, bár nem olvastam fel. 13. vers, senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert Isten a gonosztól nem kísérthető, ő maga pedig nem kísért senkit. Isten megpróbálhat bennünket, de a próba az olyasmi, amivel Isten nem akar bennünket elbuktatni, elejteni. A kísértés az, ami a gonosz részéről jön, a sátán részéről, és amivel meg akar fogni, el csapdába akar ejteni bennünket, el akar buktatni bennünket. Itt a görög szó, a peirasmos görög szó, jelent nem csak próbát, hanem kísértést is. Mert attól függ, hogy honnan közelítjük meg. Ha Isten felől nézzük, akkor az mindig próba. Mert Isten nem kísért, nem akar elejteni, tönkretenni, elbuktatni senkit. Nem akar senkit elkárhoztatni. Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy az embereket elkárhoztassam, elítéljem, elveszítsem, hanem hogy megmentsem. Istennek ez a terve, ő ilyen. Ő benne csupa szeretet van. A gonosz viszont mindenképpen el akar buktatni, tönkre akar tenni, kárhozatba akar vetni, mert embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát ugyanaz az eset, ugyanaz a dolog lehet a gonosz részéről egy olyan támadási felület, hogy elveszítsen bennünket. Isten viszont meg akar próbálni. Ahol próba van, amit Isten megenged, ott tehát megjelenik a sátán is, ne felejtsük el, megjelenik a sátán is, és ő kísért, hogy elbuktasson. Az egyszeri hívő ember azt mondta, hogy hárman vagyunk. Hát mondd, csak te vagy itt egyedül. Hát mondom, velem van az Úr, de itt van valahol a gonosz is. Próbál kerülgetni engem. És újra megtámad, mint ahogy az Urat is megtámadta. Hogy mondja a Biblia, hogy csak egy időre hagyta el. Nem véglegesen, mikor kivitte a pusztába és megkísértette, de az Úr háromszor is elutasította az igével, tehát nem bukott el az Úr, csak egy időre hagyta el. És még a kereszten is kísértette. Hogyan tekintsünk tehát a megpróbáltatásokra? Úgy, hogy azokat Isten adja. Isten kezéből vegyük őket. Ha történik valami az életünkben, betegség, vagy valami baj, akkor próbáljuk, imádkozzunk, és próbáljuk megérteni, hogy hát azt az Isten megengedte, az Isten adta, hogy próbára tegyen. És hogyan tekintsünk még a megpróbáltatásokra? Úgy, hogy azokkal Istennek terve van. Mégpedig jó terve van a megpróbáltatásokkal. És ezért, ha ezt fölismerjük, hogy Istennek a legjobb terve van a megpróbáltatásokkal, akkor azt örömmel kell fogadnunk. Erre vonatkozik itt Jakabnak ez a szava, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe, azaz megpróbáltatásba estek, tudván, hogy hitetek próbája, stb. Majd erről röviden, hamarosan beszélünk. Tehát jó terve van Istennek a próbákkal, és hogyha ezt fölismerjük, akkor örömmel fogadjuk. Ott van egy élő példa a Cselekedet könyvében, amikor Péter és János, amikor nem csak kihallgatták, vallatták őket, hanem annak a végén rájuk parancsoltak, hogy ne szóljatok a Jézus nevében, stb. És a végén megveretve, ugye parancsoltak a főpapok, vezetők parancsoltak, hogy verjétek meg őket, és úgy bocsássátok meg. És akkor azt írja az ige, hogy hát ők örömmel mentek el, azért, hogy arra méltattak, hogy Jézusért még verést is kapjanak. Hát, felfogás kérdése, ugye? Mert van, aki nagyon bosszankodna rajta. Remélem, hogy mi mindnyájan Jézusban gondolkozva, ha tényleg méltatlanul kapunk bántásokat, akkor így gondolkozunk, mint az apostolok, hogy hát ez kitüntetés. Ez éppen azt bizonyítja, hogy hát én valóban az Úr gyermeke vagyok, az Úr szolgája vagyok, Isten gyermeke vagyok, mert az Úrért szidalomban, bántásban részesülök. Nem könnyű ezt így megérteni, de itt van az Isten bölcsessége elrejtve. Örömmel fogadták a szenvedést. Jakab itt azt írja, hogy azért kell örömmel fogadni a próbákat, mert azok hitpróbák, és azokon, ha keresztül megyünk, akkor nyilvánvaló lehet az álhatatosságunk, a kitartásunk. Álhatatosság vagy kitartás. És nem csak Jakab beszél erről, hogy a ti hitetek próbája álhatatosságot eredményez, hanem bizonyára a testvérek mindjárt gondolnak is arra, hogy hol van erről szó Pál leveleiben, hát a Róma 5-ben következőt olvassuk. De nem csak ezzel dicsekszünk, vagyis a kegyelemmel, az irgalommal, hanem dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is. Na hát ez az, Jakab azt mondja, teljes örömnek tartsátok. Pál meg azt írja, hogy dicsekszünk a megpróbáltatásokkal. Mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot. Az álhatatosságot. Tehát az álhatatosság az lényegében egy kitartás, egy hűség. És azután pedig Jakab azt írja, hogy az álhatatosság tegye tökéletessé a cselekedetet. Hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Mert ha álhatatosak vagyunk, akkor az valóban kitartóak vagyunk, akkor tökéletessé tudja tenni a cselekedetünket. Ennek az ellentéte lenne a tökéletlen cselekedet, mondjuk, ha a megpróbáltatások között valaki nem kitartó, nem álhatatos, hanem mit csinál, mondjuk, tökéletlen cselekedet? Hát, türelmetlen, zúgolódó, panaszkodó, kedvetlen, örömtelen, vagy meghátrál. Zsidók 10.38 azt mondja, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem, mondja Isten az ő szolgája által a zsidókhoz írott levélben. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Zsidók 10.39. A Róma 5.4 szerint is a tökéletes cselekedet a kipróbáltság. Ez a kipróbáltság. Amikor valaki nem panaszkodik, nem zúgolódik, nem mutogat másra, és egyebeket csinál, hanem vállalja a próbát, és ha elvállalja, megáll benne, akkor kipróbáltá válik. Ez már egy rang, nem? Tehát ez már nem csak egy sorkatona, hanem már egy tizedes, tiszti rang. Előbbre lép, léptetés. Kipróbált. Mert ő kiállta a próbát. Ezt csinálják a katonaságnál is. És ez van Isten országában is. Ha kiállod a próbát, akkor kipróbált leszel. És Isten már másképpen tekint rád. És többet bíz rád. És lehet, hogy még majd következik egy újabb próba, és lehet, hogy az még nagyobb lesz, és ha abban is hűséges leszel, akkor még többet bíz rád, és így a rangod az lehet még nagyobb az Isten országában. Amikor valaki bizonyított, ez kedves az Isten előtt, és kedvessé válik az Isten előtt. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem, mondja. Tehát, hogyha viszont nem hátrálsz meg, hanem megállsz, akkor pontosan fordítva, gyönyörködik benned az Isten lelke. Jézusban is gyönyörködött. Azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködöm. Pál a Római 5-ben még tovább megy ennél, és nem csak a kipróbáltságról beszél, hanem azt mondja, hogy a kipróbáltság munkálja ki a reménységet. Mi az, hogy kipróbáltság munkálja ki a reménységet? Hát az, hogy ha megállsz a próbák között, akkor a reménység nem elvész, nem semmivé válik, hanem inkább még megerősödik, növekedik a szívedben, hogy van kiút a próbák közül. Mert hiszen sikerült, megálltam a próbát. Van kiút. És ez így lehet a jövőben is. Tehát igen, megerősödik a reménysége annak a hívőnek, aki megállja a helyét. Aki nem állja meg a helyét, az pedig egyre reménytelenebbé válik. Ez nem jó dolog. Lelombozódik. Depressziós állapotba jut. Akkor inkább válasszuk a reménységet, és legyünk hűségesek. A reménység azt jelenti, hogy Isten nem hagy feljebb próbáltatni bennünket, mint ahogy elszenvedhetjük, hanem a próbákkal együtt a kimenekedést is megadja nekünk. Megadja a kimenekedést, a kiútat, hogy elszenvedhessük. Nem tart örökké a kísértés, a próba. Másrészt, majd az is igaz, hogy amikor eljön az ideje, akkor magához vesz bennünket az Úr, és őnála már nem lesz semmi szenvedés, semmi megpróbáltatás, jajkiáltás, fájdalom, nyomorúság, üldöztetés. Ez már ismeretlen lesz az ő országában. Még tovább fokozza Pál apostol a Róma 5-ben a gondolatsort, és azt mondja, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Más szóval, Isten szeretetében élünk, még ha próbák között is, de nem szabad elfelejtenünk, hogyha próbák között is vagy, de az Isten szeret téged. A régi ének is azt mondja, hogy az bünteti, kit szeret, másképp ő nem is tehet. És a Róma 8:28 is azt mondja, hogy tudjuk pedig, hogy akik az Isten szeretik, és akiket az Isten szeret, azoknak minden egyaránt javukra van. Mert ha mi is szeretjük az Istent, akkor minden a javunkra szolgál nekünk, mint akik hivatalosak vagyunk. És akkor valami csodálatos dolog történik, Isten az ő képét formázza ki rajtunk, a Krisztusnak a képét. Ha egészen végig mondjuk azt a Róma 8:28-29-et, akkor ott benne van ez. Hogy tudjuk pedig, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden egyaránt javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, azokat eleve el is rendelte, hogy az ő fia ábrázatához hasonlók legyenek. Benne vagyunk Isten műhelyében, testvérek. Ő a legtöbbet akarja kihozni az életünkből, a legjobbat. Hidd el, engeded, hogy kihozza a legjobbat, a legtöbbet az életedből? Akkor ne tiltakozz a próbák ellen, még ha néha fáj is, és talán feljajdulsz, és azt mondod, jaj Istenem, de alázd meg magad, és köszönd meg. Hát vajon el tudjuk-e mondani Jakabbal együtt ezt az igét, hogy teljes örömnek tartom, Uram, amikor valami kísértés, valami próba ér, mert tudom, hogy ebből jót akarsz kihozni az életemre nézve. De lépjünk tovább, mert az idő nagyon halad, hogyan tudjuk elviselni a megpróbáltatásokat. Azt mondja a Jakab apostol, ha bölcsességünk van. Ez legyen most egy kulcs szó, ami számunkra. A bölcsesség. Mert azt olvasjuk itt az igében, itt a Jakab levelében, hogy ha nincsen valakinek bölcsessége, akkor kérjen bölcsességet Istentől. És ő készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Tehát valahogy a bölcsesség és a próbák valahogy összefüggenek egymással. Hogyan tekintünk ezekre a dolgokra? Mert az Isten bölcsességében benne van az, hogy ez nem véletlen. Valamit Isten akar véghez vinni az én életemben. Lehet, hogy amiről talán nem is gondolkoztam, vagy nem is foglalkoztam vele. De ő tudja legjobban, mert ő az Úr. Én csupán egy anyag vagyok a fazekas műhelyében. De ő a fazekas, és az ő kezében van az életem. És ő formálni akar engem. Jakab foglalkozik azzal a helyzettel, hogy ha valakinek nem lenne bölcsessége, mit tegyen akkor? Mert lehet, hogy azt mondod, hogy de hát nekem kevés, vagy hiával van a bölcsességem. És nagyon jó tanácsot ad. Azt mondja, hogy ha nincs akkor, vagy kevés van belőle, akkor kérjed. Kérjed az Istentől. És ő megadja. Szemrehányás nélkül megadja. De kérjed hittel, mert ha bizonytalan vagy, nem hittel kéred, akkor nem kaphatsz semmit sem az Úrtól. Kérjed azzal a tudattal, hogy ő valóban engem bölcsé tehet, és megállhat. És akkor ő arra indít téged, hogy napról napra akkor több időt fordíts az Úrra, az írásokra, a Bibliára. Rendszeresen jobban járj a gyülekezetbe, a közösségbe, testvérekkel légy kapcsolatban, együtt imádkozzál, házi csoportba, figyelj oda az Úrra, a testvérekre, a Szentlélek vezetésére, hogy gyarapodj a bölcsességben. Kérjed, de hittel kérjed, és akkor ő vezetni fog, hogy mit tegyél ennek érdekében. Salamon is, amikor a királyi székbe került, mint fiatal ember, hát talán úgy lehet mondani, hogy kétségbe volt esve. Lehet, hogy ez rossz szó. De hát valóban egy rendkívüli nehéz helyzet volt ez. Megpróbáltatás az ő számára. Úgyhogy amikor az Úrnak áldozatot mutatott be, ott Gibeonban, az áldozóhalmon, mert még nem volt akkor a templom megépítve, akkor csak egyet kért. Mit kért? Csak egyet, bölcsességet kért az Istentől. És Isten azt mondta, megadom neked. És hát ez nem csak úgy volt, hogy akkor ő neki nem kellett tenni semmit ezért, hanem megmutatta az Úr neki azt az utat, hogy hogyan jut egyre több bölcsességhez, ami hát nyilvánvaló a Bibliából is, példabeszédek könyve, prédikátor könyve, énekek éneke, stb. Nyilvánvaló. Korához képest ő olyan bölcs ember szinte nem is volt más, mint amilyen ő. És hát úgy tűnik, mintha egy kicsit itt Jakab egy más irányba vinni el a dolgot, hogy most következő versekben beszél a szegénységről, meg a gazdagságról. Itt a 9. versben, hogy a szegény sorsú testvér, meg a gazdag, hogy hogy kerül ez ide, de hát megfejthető, hogy hogy kerül ide, mert már abban az időben is, amikor a korai hívők voltak, akkor voltak, akik szegények voltak, megtértek, nem tehettek róla, hogy szegények voltak, becsületesek voltak, dolgos emberek voltak, mégis Isten szegény sorsot adott nekik. Voltak, akik gazdagok voltak. Ők is dolgosak voltak, nem tehettek róla, hogy gazdagok voltak. Tehát nem arról van szó, hogy most akkor valaki lusta, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen a sors, ilyen vagy olyan sors. És ez bizony lehet kísértés, lehet próba. Mert egy szegény az, akinek be kell osztani fillérre a jövedelmét, és ugye ma is hallunk ilyen hangokat, hogy azt mondja valaki, hogy hát most, ha kifizetem a számláimat, akkor nem jut nekem ennivalóra. Ilyen is van. Mert nincs munkája, mert nem kap munkát. De ez mondjuk kevés, de van ilyen. Mondjuk keresztények között, komoly újjászületett emberek között szerintem nagyon kevés van ilyen. De aztán van, aki nagyon jó módú, és ezt is kell, hogy kezelje, hogy ez ne legyen csapda az ő számára, hogy ne érezze feljebb magát másoknál, hogy ó, hát azok ilyenek, mert lusták, meg nem biztos, nem egyáltalán nem. Ki vagy jó ember, aki megítéled a másikat? És hogy oldja meg Jakab rendkívül bölcsesség jellemzi, amikor azt mondja, hogy a szegény sorsú ember pedig húzza ki magát, és dicsekedjen az ő méltóságát. Milyen méltóság? Krisztusban való méltósággal. Isten gyermeke vagy. Isten gyermeke vagy. Épp úgy, mint az a másik, az a gazdag, az a jómódú ember. A gazdag pedig azt mondja, a megalázott voltáról beszéljen, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Így hervad el a gazdag is, sorvad el a vállalkozásaiban a gazdag. És ugye olvastam egy valamelyik Rockefellerről, hogy dúsgazdag ember volt, és mindig csak hát az a rémálom volt számára, hogy nehogy elveszítse az ő gazdagságát. Félt, remegett, és már hát oda jutott, hogy beteg volt, nem tudott enni. És azt mondta az orvos, hogy meg vannak szánlálva, uram, a napjai. És akkor így éjszakai, álmatlan éjszakáiban eszébe jutott valami, hogy hát ő mit hallott, hogy segíteni kellene másokon. Ezt soha nem ismerte, hogy adni kellene. Csak mindig kapni. Ez volt a lételeme. És amikor elkezdett adni, meggyógyult. Hát itt van a titok, hogy lehet csapda, egyik is, másik is. Agur azt mondja, hogy se nagy gazdagságot ne adj nekem, hogy meg ne tagadjalak, el ne higgyem magamat, se nagy szegénységet, hogy ne zúgolódjak. Valahogy így beszél, van ebben is bölcsesség. De ha Isten valakinek sokat ad, akkor az adhat sokat, segíthet embereken, szegényeken, támogathat különböző intézményeket, hogy meg tudjon maradni a Jóisten kegyelmében, szeretetében, és ne váljon a van az ő kincse bálványává, mint a gazdag ifjúnak. Azt mondta nekem egy régi lelkipásztor, így mosolyogtam rajta még fiatal emberként, hogy azt mondja, testvér, soha ne attól félj, ne a vantól félj, hogyha van, inkább a nincstől félj, ha nincs. Hát ez azért úgy gondolom, hogy egy kicsit ilyen emberi okoskodás. Mert én azt gondolom, hogy nem kell félni egyiktől sem. Se attól, hogy van, se attól, hogy nincs, hanem inkább az Istent féljük, és az Istenben bízunk, és reménykedjünk. Azzal zárom be, kedves testvérek, hogy a bölcs hívő tudja, hogy milyen fontos a kitartás. Ez boldoggá teszi az embert. A 12. versre gondolok. Boldog ember az, aki a kísértés próbák idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját. Tehát a kitartás az boldoggá teszi az embert. És a bölcs hívő ember az nem kerül szembe az Istennel, és soha nem mondja azt, hogy az Isten kísért engem, mert hogy nem szeret engem az Isten, és ezért engedi meg ezt, hogy azt az én életemben, bár a sátán oda tolakodik, és talán súgja a füledbe, hogy hát téged nem szeret eléggé az Isten. De ne higgy neki, mert szeret, mindenkit szeret, nagyon szeret az Isten, és javunkat akarja. És a bölcs hívő ember az nem tévelyeg, mert tudja, hogy Istentől csak jó származik. Onnan jön minden jó adomány, tökéletes ajándék. A világosságok atyától száll alá minden jó. És a bölcs hívő ember tudja azt, hogy Isten újjászült bennünket az ő igéje által, Jézus Krisztus váltság halála által, és ő valami jobbról gondoskodott, mint ami itt van ezen a földön, ami számunkra. Ezért tehát álljunk ki a próbák között, és ragaszkodjunk az Úrhoz. Legyünk úgy, mint a kisgyermek, hogyha néha talán az anyja vagy az apja egy kicsit kiporolja a nadrágját, akkor talán még jobban belekapaszkodik, kapaszkodjunk az Úrba. Ne tágítsunk, ne szaladjunk el tőle, ne hagyjuk el, hanem ragaszkodjunk hozzá minden körülmények között. Amen.